Kedves hölgyek és urak, fiúk és lányok, elkezdjük a szabad esést méghozzá az Autórádió rovattal, amit hetente hallhattok, és a mai adás, vagy a mai beszélgetés az egy rendhagyó beszélgetés lesz, ugyanis sokan vagyunk a stúdióban, és akkor kezdem innen, jó? Aztán elmondjuk a témát is. Szabó Bence, az állandó autógyi szakértőnk.
Sziasztok.
Szevasz, Bence.
Hello, hello.
Itt van velünk Bunkóczi László, őt is már ismerhetitek, hiszen ő a Szalai Dakar Team egyik tagja, oszlopos tagja.
Szevasztok.
És itt van velünk Lantos András, az Eurosport, vagy Eurosport kommentátora.
Hello, sziasztok!
Bocs, ez csak zárójelesen. Ma már itthon úgy mondjuk, hogy a Eurosport?
Vagy hát attól függ, hogy vagizni akarunk-e azzal, hogy milyen jó az angol kiejtésünk.
Okay. Alapból okay, egyébként
mi magyarosan szoktuk mondani, de
Eurosport.
Akinek van ilyen susogós eurosportos, az mondhatja angolul is.
De csak ő. Na jó van. És amiért téged ma meghívtunk, az az, hogy ezt még gyorsan elmondom a kedves hallgatóknak, hogy amikor ez a beszélgetés zajlik, akkor még a Le Mani 24 órás verseny előtt vagyunk, tehát nem nehéz kiszámolni, péntek van, ez ugye kedden kerül adásba, és a Le Mani versenynek ez lesz a 100. évfordulója, nem a 100. verseny, de arról is majd beszélünk, hogy miért, és ezt te már 15 éve kommentálod, és hát az, hogy hogyan kell erre fölkészülni, hogyan készülsz rá egy ilyen nagy falatra.
Hogy maradsz ébrem?
Hogy maradsz életben?
Ha ébrem maradok.
Igen. Mikor esel át a holdponton? Ezek nyilván a kulisszatitkok, és persze magáról a versenyről is beszéljünk, mert azért ez nem ugyanaz, ahonnan indult, és ez egy nagyon izgalmas vállalás volt szerintem már 100 éve is, hogy 24 órán keresztül menni folyamatosan, vagy megnézni azt, meg ma is vállalás. Úgyhogy mivel kezdjük? Szerintem kezdjük azzal, hogy hogyan készül föl Andris
kezdjük
egy
azzal.
Ilyenre.
Igen, ha már itt van velünk.
Igen, most gyorsan lecsapunk az összes ilyen kulisszatitokra.
Jó, kezdjük kulisszatitokkal. Igazából valahol a lelke egyébként az egésznek az, hogy hogyan készülsz fel, mert közben már információt gyűjteni nem annyira könnyű. A kerékpárban ez egy picit más, én kerékpárt is közvetítek. Aha. Egyébként, az csalós egy kicsikét, mert ott annyira lassan történnek a dolgok, néha...
Bezeg a Le Mans-ban.
10 percen keresztül nem történik semmi, simán van egyébként, hogy eladjuk, hogy hú, mi milyen felkészültek vagyunk, és közben egyfolytában ég a Wikipédia a kezünk alatt, és folyamatosan a településről, erről a településről azt kell tudni, és közben írod még be, hogy mi a...
Figyelj, ez nagyon jó, a Wikipédiát mond, ez mennyire hiteles, ma már ezt elfogadják? Mert hát régen azért röhögtünk azon, hogy na, a Wikipédiát nézzük meg, és bevallom őszintén, néha az én kezem alatt is ég a Wikipédia. De ez hiteles?
Szerintem én az angolt meg szoktam nézni általában, a magyarral azért igyekszem vigyázni, az úgy néz ki, hogy nem nézem. Tehát
nem bízom,
a magyarban nem bízom.
De miért nem? Ez tök érdekes, ez kialakult. Ez is lehet, hogy csak egy rossz reflex.
Simán lehet, de én akkor vagyok nyugodt, hogyha angol, vagy hogyha egyébként például a francia település, akkor francia, most már olyan fordítók vannak, hogy ez egyébként félelmetes, ez valahol ijesztő, hogy gyakorlatilag az idei Giro-ra mondjuk, szerintem sokkal többet olvastam spanyol, francia, meg olasz szöveget, mint angolt, egyik nyelvet sem beszélem.
Ezt akartam kérdezni.
De fordítom, és blablabla, ott van minden.
Gondoltam, megkérdem, hogy tudsz angolul egyébként.
Kiderül, hogy angolul se.
Nagyon kedves, Laci, ezt várjuk tőled a továbbiakban is. Ilyen néha nagy ritkán megszólalsz, csak hogy kérdezel valami olyat.
Úgyhogy igen, a fölkészülés az alaprész a dolognak, ráadásul nekem most úgy jött ki a dolog, hogy május elejétől a végéig Giro d'Italiát közvetítettem, de pont most számoltam, hogy szerintem 2 hónapja csak dolgozom, de ezt írd és mondd, nem csináltam semmit, mert csinálod az összes többi melódat a Giro előtt, közben készülsz Giro-ra. A szabad időben gyűjtöd a falvakról az információt, hogy az ördögöt hogy szivatták meg az adott faluban, meg mit esznek, mit isznak, mit rosszalkodnak, ki gyilkolt le, ilyesmi, és akkor utána elkezdődik a Giro. Akkor azért nem tudsz semmi más csinálni, mert egész nap közvetítesz, este hazamész, és nézel üvegesen a feleségedre, hogy te egyébként ki vagy, és miért nem mész el innen.
És ha hangszára tudsz gyúrni?
Nem.
Tehát a hangszálaidat nem tudod valahogy.
Nem.
De várjál, valami tea, vagy üdítő,
jó, hát ilyenekkel
vagy
tudsz, meg igyekszel azért vigyázni rá, meg sokat aludni. Az alvás egyébként nagyon fontos.
Aha.
Tehát, hogyha nem alszod ki magad, akkor nagyon hamar elmegy a hangod. De, na és akkor vége van a Giro d'Italiának, akkor kéne jönni egy ilyen szanatóriumi időszaknak, de helyett most ugye 2 hét múlva jött Le Mans, úgyhogy nekem egy nap pihenőm volt a Giro után, és akkor elkezdtem ugyanezt csinálni Le Mans-nal. Most 2 hete gyakorlatilag folyamatosan készülök. Ennek az az eredménye, hogy ma annyira le vagyok már zombulva, hogy ma közvetítettem egy másik futamot, egy betét futamot, és sikerült elvétenem azt, hogy a kategóriát vezető autót megbüntették, és emiatt Valentino Rossi megnyerte a futamot, és én leközvetítettem úgy, hogy második, de azért milyen jó, mit tudom én. Nézem, hogy eltűnt a listavezető ember. És akkor kiderült, hogy a csávot megbüntették. Úgyhogy azért tényleg az ember bezombul, és ez tök idegesítő, hogy két hetet készülsz, meg hát előtte is ugye egész évben készülsz, és mire odaérsz, általában annyira paf vagy, hogy örülsz, ha valami gondolat egyáltalán megfogalmazódik a fejedben.
A rossz kapcsán ez mennyire gyakori, hogy egy vendégbeugró pilóta, aki más csinált, az odaérjen az elejére?
Nekem az az érzésem, hogy aki motort gyorsan tud vezetni, annak alapból van egy érzéke ehhez. Nyilván Rossi egy multitalentum, tehát annak idején nem véletlenül bíztak rá, tesztem Forma 1-es autót, meg mondogatták, hogy F1-es lesz. Szóval engem nem lep meg, hogy jól ment, viszont nagyon gyorsan tanul. Tehát 2 éve kezdte el komolyabban csinálni talán ezt a GT-zést, és ez a Michelin Le Mans Cup, ez egy ilyen belépő kategóriás verseny. Itt tudják megtanulni a Le Mans-i pályát, mert a Le Mans-i pályát azt egy évben kétszer zárják le. Egyszer a Le Mans-i tesztnapon, meg utána egy héttel, vagy régebben 2 héttel később a Le Mans-i versenyen. Egyébként nem lehet rajta menni, nem tudsz rajta tesztelni, nem tudsz gyakorolni, biciklivel körbe mehetsz, de azért az annyira
nem. De közút, az van egy része, ami közút, nem?
A nagy része közút, de az összes többi része is ugye egy épített pályának egy része, meg vannak a Porsche kanyarok, ami meg nem is tartozik igazából épített pályához. És Rossinak ezért nagy poén ez, mert eljöhetett ebbe a bajnokságba, és kipróbálhatta ezt a pályát.
15 éve csinálod magát a közvetítést. Van-e olyan etap vagy panel, amit 15 éve mindig el kell sütnöd? Akár az a versenynek a történetét, amit már iszonyában rohadtul unsz, nem csinálnád, de muszáj.
Szerintem az egyszer kaptunk még 10 évvel ezelőtt, kaptunk egy listát ezek a panel jó sztorik Le Mansról.
Én oda igen sem jutottam. Jó sztorik.
Szóval vannak, amit mindig el kell mesélni, és akkor, de ezektől már tartózkodunk, mert ez annyira kellemetlen. Ugye az egyik az, hogy a versenyző, aki smokingban nyomta végig Le Mans-t, meg a versenyző, aki egyedül nyomta végig Le Mans-t, és akkor ilyenek vannak, meg a Olivier...
Van, aki először hallgatja, lehet, hogy annak nem kellemetlen.
Minden vicc új neki.
És ebben az a nehéz, hogy ugye közvetítjük a szabad edzéseket is, és elmondod a szabad edzéseken a sok jó sztorit, és utána már saját magadat untatod, amikor a versenyen próbálod újra elmondani, és át kell kattintani az agyat, hogy oké, de a legtöbben nem nézték azt a nyomorult szabad edzést, mert csak téged érdekel, meg még 3 embert, meg a feleségedet, akinek muszáj te miattad megnézni. De hogy a versenyen ott ül egy csomó ember, aki ezt még nem hallotta.
Ellenben az nem titok, hogy te nem ülsz ott a versenyen, nem? Tehát egy stúdióban nyomod, ami igencsak nehéz lehet. Ez hogy érint téged, vagy mennyire tudod feltuningolni magad az egész versenyhangulatra?
Gondolom, ez mindig így volt? Tehát mindig stúdióban közvetítetted?
Igen, érzékenyen érint.
A hőskorban azért még kimentetek, vagy még az elődeid a helyszínről
közvetettek.
Tehát, hogy aki 16 éve csinálták, még kimentek.
Azért adták át a közvetítést, már nem lehet utazni, csinált hülye gyerek neked, jó lesz a doboz is. Pont amikor ide bejöttünk a stúdióba, mondtam a Lacinak, hogy milyen király, hogy itt van ablak, mert nekünk még ablak sincsen.
Ja, ez csoda.
Az nagyon, a természetes fény azért az a fotoszintézisünknek nagyon jót tesz. Úgyhogy általában így csináljuk most már, de nem csak mi. Szerintem talán Magyarországon az F1-es közvetítés, meg a foci VB, ahol még kimennek az emberek a helyszínre, meg a válogatott ilyes, meg hát az NB1, ahol ki kell menni a szomszéd sarokra, és ott a pálya. Egyébként amióta van internet, azóta ugye az a mondás, hogy a kommentátort kiküldeni csak pénzkidobás, mert meg tudja nézni az interneten, a Wikipédián, hogy mi volt. Ám ugye ez nem így van. Tehát, hogyha egyszer nekem...
Hát WC-t... azt lehet érezni szerintem, igen, hogy ott vagy. A hangulata is más. Máshogy kapod az infókat. Lehet, hogy kapsz olyan infót fű alatt, asztal alatt, amit megoszthatsz, amit most nem kapsz meg, mert egyedül ülsz egy stúdióban, nem?
Igen. Meg a hangulat úgy magával visz. Tehát nekem egyszer volt a VTCC-m, egy párszor volt lehetőségem a VTCC-t itthonról, a Hungaroringről közvetíteni, és az, amikor egy órával előtte, fél órával előtte még lent sétálgattál.
Még hátba vered a Mihalis Norbi.
Igen.
Sok sikert kívánsz, és utána mész föl.
Fettelt vertem egyszer hátba, de nagyon. De akkor még nem volt nagy versenyző. A VSR-re, Laci, talán te emlékszel a Renault világsorozatra, vagy nem tudom, hát a többiek is. És akkor még ilyen kis tejfeles szájú volt Fettel, és nyert egy futamot, és feljött a dobogóra, és utána a dobogó mögött ment lefelé, és irgalmatlanul hátba vertem, hogy jó voltál, Szeb. Visszanézett, vigyorgott, és aztán...
Nem kapott levegőt.
Most már nem verném.
De aztán pont olyan, hogy hátba vernéd, akkor még talán meg
simán,
is ismerne.
Simán lehet, hogy venné alapot. Úgyhogy igen, ez egy kicsit hiányzik szerintem minden kommentátornak, hogy nem a helyszínről csináljuk. A hangulat, tehát az, hogy fölmész, és alapból 180-as a púzusod, mert megérintettek az autók, a versenyzőket láttad.
Érzed az olajszagot.
Igen. Vagy össze is olajoztad magad egy kicsit, hogyha túl közel mentél.
Csak az íze kedvéért, igen.
A Le Mans-i versenyről beszéljünk most már egy picit, hiszen mert ez ugye 100 évvel ezelőtt kezdődött.
Igen, pontosan. Most megbeszéltük, hogy te hogy készülsz, de például hogy készül erre a centenáriumra maga a szervező, a VEC vagy a Le Mans?
Irgalmatlanul. Tehát nagyon durva. Ugye, nyilván nem vagyok ott, tehát én is képen videó látom, de az egyik kedvenc részem.
Mindig visszatér velem lesz.
Ez nagyon fáj neked.
Igen, annyira azért egyébként nem. Tehát még mindig jobb, mint hogyha otthonról kéne nézni Le Mans-t, és nem közvetíthetnéd, nem? Tehát azért...
Meg közben beszél hozzád a feleséged, igen, vagy a családod.
Igen, nem és tudom, nem tud figyelni.
Nem tudsz figyelni. Nem,
ugye legalább így bemeltek egy üres dobozba, igen, és ott nem zavar senki.
Egyedül.
Úgyhogy szóval a csapatoknak, meg a szervezőknek is ez most egy ilyen korszakos buli, tehát erre sok-sok éve készülnek. Pont most néztem meg a számokat, hogy a 91 Le Mans-t 85 különböző autó nyerte meg, tehát voltak olyan autók, amivel egymást követő 2 évben tudtak nyerni, aha, és ezekből az autókból 70 megvan még. És ezeket összegyűjtötték aztán. Most például. Most az mi meló lehetett fölkeresni, hogy a 48-as, vagy a 52-es, vagy a 60-as nagyon autó az hol van, milyen állapotban van. A Shenarden Walkert, ami ugye az elsőt nyerte, azt felújították például, és jelenlegi pilóták mehettek vele a Le Mans-i pályán.
Tudod, mire vagyok kíváncsi, vagy mire leszek kíváncsi, hogy igen, most majd fölbukkan Jeff Bezos, vagy Elon Musk, tehát valamelyik ugye a nagyon gazdagok közül, és akkor azt mondja, figyeljetek, ezt gyűjteményen be. De az egészet tudod.
Vannak egyébként most aukciók kint a helyszínen, nagyon komoly autókat, nagyon komoly pénzekért adnak el. Most kivitték például az egyik, hát az új Porsche közül, a 919 közül, azt is elárverezték, de olyan szinten megy a dolog, hogy képzeljétek el azokat a Ferrarikat, amik most mennek. És tudjuk, hogy 2026-ig menni fognak, mert addig tart a homologizációjuk, addig vannak lepapírozva, engedélyezve, már most megvették őket. Tehát már most van ember, aki azt mondta, hogy ha ez az autó majd nyugdíjba megy, akkor az enyém legyen.
Aztán.
Nagyon komoly.
Az előbb elhintettél egy 91-es számot, és 100. Le Mans-ról beszélünk. Mi van a maradék 9-el? Mert hogy 100-asnak hívjuk, de igazából technikailag, fizikailag ez csak a 91-dik lesz.
Ez volt a francia statisztika.
Jó, hangzik.
A francia számrendszer. 100 tehát 91. Igen. Érted? Igen, ugye voltak zűrös időszakok azért a történelemben, világháború, franciáknál volt tüntetés valamelyik évben.
Igen, az évszámokat amiatt egy maradt el, azt hiszem.
Igen, engem a töriszakra fölvettek úgy, hogy a felvételén egy évszámot nem tudtam, úgyhogy most se várjatok tőlem.
De hogy... Majd csomó kérdés felírtam. Mindegy,
akkor az mind
húzd ki.
Hány darab? Mekkora? Igen.
Azt, hogy mekkora, azt még lehet, hogy tudom. De tehát, hogy kimaradt egy jó pár év, és akkor így jön ki az, hogy 23-ban volt az első, tehát most van a 100. évforduló, tavaly volt a 90-edik, és hát akkor ugye majd 9 év múlva jön a 100-adik. Tehát egyébként az azért jó, mert akkor megint lehet csinálni egy bulit. Tehát itt rövid időn belül lesz 2 nagy Le Mans-i buli.
De ugye ezt 1923-ban rendezték az elsőt, és ugye az volt a célja, hogy reprezentálja az akkor futó autóknak a tartóságát, üzemben tarthatóságát, vagy fenntarthatóságát, és hogy mennyire jók a technológiák, amiket akkor fejlesztettek.
Igen, mert előtte csak ilyen nagyon rövid Grand Prix versenyek voltak, és azok annyira specifikus technológiát kívántak, ez pedig döntően utcai autók mennek. Legalábbis igen, mentek, akkor...
Hát már ez is megváltozott.
És ezért akarták sarkalni a gyártókat, hogy fejlesztenek olyan autókat, amik versenykörülmények között is megállják a helyüket, plusz meg tudod őket venni utcára.
Ez az egyik fele, a másik fele pedig az, és ez jól megmutatja azt, hogy most miért lesz megint egyre népszerűbb Le Mans. Az egyik oka az, hogy találtak egy formulát, ami jóval olcsóbb, mint ami eddig működött, és baromi látványosak az autók. Tehát szerintem a C csoport óta nem volt olyan mezőny, hogy ez egy időszaka, az első aranykora volt talán ennek a hosszú távú versenyzésnek. Szerintem ezt, hogy C csoport, ezt így még az is hallotta, aki ami az autósportot nem követi, a C csoport, és akkor lehet, hogy gondolt a hülye gyerekekre, akik a harmadik osztályba jártak, és éppen, hogy bekerültek felvételén.
Laci, mosolyogsz.
C-s voltál, Laci.
Bazsajog a bajszal.
Nyugodj meg, én D-s voltam, úgyhogy van lejjebb. Szóval, hogy volt a C-csoport, és most újra egy ilyen aranykor alakul ki, gyönyörű autók, ma mutatták be, ugye pénteken, az Alpint például, jön a Lamborghini, nagyon-nagyon várom, hogy fog kinézni. Viszont ha megnézitek, akkor ma az autópiacon megint előtérbe került az, hogy egy autó környezetkímélő legyen, de inkább az, hogy takarékos, ugye ez a kettő kicsit össze is kapcsolódik, hogy egy autó egy adott mennyiségű üzemanyagból mennyit tud elmenni, milyen távot, milyen hatékony, a gumi ebben hogyan segít, és ezeket a fejlesztéseket sokkal jobban lehet reklámozni egy ilyen hosszú távú versenyen, mint egy olyan futamon, ahol padlóig nyomod a gázpedált, kinyílik az autó torka, és legurít, nem tudom, 20 litert 100 kilométer, vagy 30-at.
Igen.
De ez akkor ma is fontos.
Illetve szerintem az a fontos, ezt mindannyian tudjuk, hogy legyen egy jó indok. Tehát akik döntenek arról, hogy legyen egy márkának autósportos programja, azok imádják a motorsportot. Nekik kell egy indok, amivel oda lehet állni az igazgató tanács elé, és azt lehet mondani, hogy azért költsünk el pénzt, mert Le Mans-ban meg tudjuk mutatni, hogy a mi autónk egy körrel többet megy egy tank benzinen, és írhatunk egy sajtóanyagot, hogy a miénk milyen jól fogyaszt. És akkor azt mondja a board, hogy oké, ez nekünk tetszik. Ma ezzel sokkal könnyebb egy igazgató tanácsot meggyőzni, mint azzal, hogy építsük meg a világ leggyorsabb autóját, és mutassuk meg. Nézzétek meg, hogy és ez számomra, meg szerintem számotokra autókedvelőknek is, ez már egy picit szomorú. Ma már az emberek legfőbb elvárása nem az egy autó felé, hogy az dögös legyen, sportos legyen, gyors legyen, erős legyen, dögös hangja legyen, hanem legyen tágas, legyen biztonságos, beleférjen a bicikli, meg igen, a bálna, meg a nem tudom én kicsoda. Tehát, hogy te hatalmas autókat, ilyen ergonomikus autókat akarunk venni, és ehhez szerintem a hosszú távú versenyzés marketing szempontból jobban passzol.
De egy jobb érdekes példa erre, hogy a Ferrari hibrid autóval érkezik a versenyre. Tehát ez olyan, komolyan mondom, hogy ezt el nem tudtam volna képzelni.
Elektromos
Ferrari. Hát én kicsit bosszankodok.
De hát ezzel utcán is létezik már.
Ilyen legközelebb lesz Ferrari borrógép, vagy nem tudom,
túrmixgép. Na de azon milyen gyorsan fogsz valami?
Biztos.
V12-es borrógép.
Szép szóval piros
hogy,
lesz.
Azért az jól látható, hogy 2035 körül ugye szintetikus benzinek még lehet majd használni az új autókban, normál benzin már nem. Hova vezet ez itt szerinted Le Mans-ban? Tehát mikor lesz az a pillanat, amikor elektromos Le Mans lesz?
Tök érdekes, szerintem az elektromos Le Mans most egyáltalán nem biztos. Két dolog. Egyrészt már most ők bioüzemanyagot használnak, és ez tök érdekes, a szőlő, a borkészítés ilyen hátramaradt alapanyagaiból, gyakorlatilag törkölyből készítik az üzemanyagot, ami szerintem egyébként a
hátramondránya.
Tehát pálinka maradt egy kicsit. Pálinka ipar szerintem veszélybe
kerül. Amit nem tankolsz bele, megiszod. De jó, de figyelj, de hogy ez nem annyira fenntartható viszont.
Hát olyan szempontból igen, hogy ez az anyag, ha nem csinálsz belőle pálinkát, akkor megy
a lecsóba. De csinálok.
Na de ezt nem Magyarországon veszik. Magyarországon törköly nem marad meg, tehát
más,
kevésbé szerencsés fejlődési országokban gyűjtik össze, ahol a pálinkának nincs akkora hagyománya. Szóval ez az egyik, hogy már ebbe az irányba megpróbáltak elmenni, hogy egy a borkészítés hátra maradt anyagából, ilyen törkölyszerű anyagból készítik az üzemanyagot. A másik pedig, hogy pont pénteken, a Le Mans előtti pénteken mutatta be a Toyota azt a koncepcióautóját, amiben egy belső égésű motor van, amit hidrogénnel lehet meghajtani. És ez egy egészen új fejlemény, egy-két hete jelentették be a Le Mans-i szervezők, hogy nem csak ez az üzemanyagcellás, villanyautós hidrogén mehet majd, hanem a belső égésű motor, amit hidrogénnel hajtanak, az is. És én nagyon bízom benne.
Hogy annak lesz hangja.
Annak lesz legalább hangja. És azért most, ha meghallgatjátok ezt a NASCAR autót, ami idén megy Le Mans-ban.
Lantos András a vendégünk, itt van velünk Bunkóczi László és Szabó Bence, ez az Autorádió itt a Szabadesésben, és folytatjuk egy pár perc szünet után a Le Mans-i verseny 100 éves évfordulója a témánk, és a következő részben most tényleg szeretnék legekről, számokról, mekkorákról és miértekről beszélgetni.
Jó, beszéljünk, majd minden, nem tudom, nem tudom.
Én már megnyitottam, nyugi.
Nekem itt van egy kis jegyzetem. Akkor minek kérdezed, olvasd
fel. Jó, jogos, mondtam, bevallak titeket. Na jó, folytassuk itt.